Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. 33. Zsoltár első verse így kezdődik. Nosza Isten félő szent hívek. Helyünket foglaljuk el, és énekmondásban magasztaljuk a mi Istenünket. 164. dicséretünket énekeljük. 164. éneknek mindhárom versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom, lelkünknek épülésére, hitünknek erősödésére, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 3. részében, a 22. verstől a 28. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényi alázattal hallgassa. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor kirabolhatja a házát. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökre. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi igeolvasásunkat, igehallgatásunkat, gyertek imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hála telt szívvel gyűltünk most össze, a neked szentelt helyre, azért, hogy veled és embertársainkkal, testvéreinkkel közösségben legyünk. Megköszönjük neked, hogy hívtál bennünket, szent hívással kiszólítottál bennünket a mindennapok teendőiből. Egy pillanatra megállt parancsoltál állandó rohanásunkban. Pillanatra elcsendesítettél bennünket, megállítottál bennünket. Köszönjük, hogy nem csak hívtál, hanem erőt is adtál ahhoz, hogy itt legyünk. Egészséget adtál, hogy eljussunk a te szent templomodba. Köszönjük neked, kegyelmednek, eme csodálatos, nagy megnyilvánulását. Urunk, őszinte bűnbánattal állunk meg előtted, mert mindannyiunkat jellemez, hogy lehetőségeket készítettél elő számunkra. Ott voltunk egy Isten tiszteleten, ott voltunk egy Biblia órán, és mégis a mindennapoknak gondjai, vagy éppen örömei elnyomták bennünk a te ígédet. Eljöttünk a te hajlékodba, és számunkra hiába szólt az ige, hiába imádkoztunk, hiába szólt a te szent szavad. Könyörgünk, hogy ma ez lehessen másképp. Könyörgünk, hogy a te ígéd ne csak a fülünkig érjen, hanem jusson el szívünkig. Jusson el oda, és formálja, alakítsa át a mi életünket. Így kérünk drága jelenlétedért, hiszen a te jelenléted nélkül a legszebb prédikáció is egyszerű emberi beszéd, a leggyönyörűbb dicséret is csak egyszerű ének, imádságunk nélküled pedig egyszerű monológ. Könyörgünk, áld és szenteld meg ezt a gyülekezetet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve keressük meg az 51. Zsoltárt, és az 51. Zsoltárnak első versét énekeljük. Az 51. Zsoltár így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam. az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom ebben az ünnepi órában, írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Márk írása szerinti evangélium 3. részében, a 28, 29. és 30. versekben így. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is bármennyi káromlás szólnak. De ha valaki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt törökre. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Szeretett testvéreim, akik a bibliolvasó kalauz szerint olvassuk Isten szent ígéjét, az elmúlt napokban találkozhattunk ezzel az egyáltalán nem könnyű bibliai szakasszal. Ennek a bibliai szakasznak ezt a három versét szeretném most szívetekre helyezni, Isten lelkét segítségül hívva és várva magyarázni. Talán 14 éves lehettem, amikor a Váci gyülekezetben egy ifjúsági alkalmon a lelkész felolvasta ezt az ígét, és megvallom, hogy nagyon megijesztett ez a bibliai rész. Akkor találkoztam először azzal, hogy az Isten lelkét lehet káromolni, és hogy ennek a káromlásnak az egyenes következménye az, hogy az ember elkárhozik. Nagyon megijedtem, és pár héttel ezelőtt volt egy olyan ifjúsági találkozó, amin Vácon együtt voltunk azok, akik annak idején az ifjúsági gyülekezet tagjai voltunk. Felelevenítettük ezt az eseményt, és kiderült, hogy mindenki nagyon megijedt ezen az ifin. Kiderült, hogy mindenki nézelődött körül, mindenki magába fordult, mindenki föltette magának a kérdést, hogy ugye eddig nem követtem még el ezt a bűnt. A lelkész elmondta, hogy ha az ember azon gondolkodik, hogy vajon ezt a bűnt elkövettem-e már, elkezd azon gondolkodni, hogy a lélek káromlása megtörtént-e már az életben, és ez bántja őt, hogy esetleg vétkezhetett a lélek ellen, akkor szinte biztos lehet abban, hogy az életében még nem tette meg ezt a bűnt. Mert mi is a lélek káromlása? Az Isten káromlását szerintem mindannyian tudjuk, hogy mi. Nagyon gyakran az utcákon járunk, és hallhatunk primitív vagy kevésbé primitív emberek szájából Isten becsmérlő kifejezéseket. Minden átmenet nélkül megszólal valaki az ember mellett egy villamoson, a piacon, egy áruházban, és Isten nevét helyezi különböző összefüggésekbe. És ilyenkor az ember elszomorodva felteszi magának a kérdést, hogy vajon ez az ember hiszi az Istent? Mert hogyha nem hiszi, ez a valószínűbb, akkor ocsmány szájjal miért illet egy számára nem létező valakit? Miért illet gonosz szavakkal olyan valakit, aki az ő számára nincs? Ha pedig hisz benne, akkor pedig hogyan teheti meg ezt? Nagyon érdekes, hogy sokszor humorosnak tűnő megszólalással próbálják értelmezni ezeket a megszólalásokat, hogyha az ember megszólít valakit, hogy nem kellene ennek így lenni. Nagyapám mesélte el, hogy egy temetésre ment ki egy faluban, és az egyik faluból a másikba vitték át egy szekéren, és a parasztember, ahogy ütötte a lovakat, hogy haladjanak gyorsabban, folyamatosan az Istent káromolta. És a nagyapám mondta neki, hogy testvérem, hát nem kell ezt, ne mondjad, hagyd abba. És a válasz ez volt, tudja, tiszteletes úr, nem oda ménez, ahova az imádság. Nagyapám annyit mondott neki, hogy de bizony, oda mén az, ahova az imádság. Mert minden tettünkért, minden szavunkért, minden gondolatunkért egyszer majd előtte számot kell adnunk, és számot fogunk adni. Mi a helyzet a lélek káromlásával? A gyakorlott bibliolvasó ember, az igehirdetésre odafigyelő keresztény ember nagyon pontosan tudja, hogy hogy kell egy igehelyet értelmezni. Nagyon pontosan tudjuk, hogy nem szabad egy igehelyet kiragadni a szöveg környezetéből, hanem keresnünk kell az adott bibliai szakasznak, versnek az összefüggéseit a szövegben. Mik voltak a kijelentés elhangzásának körülményei? Kinek mondta ezt az, aki megszólalt? Vajon miért mondhatta? Mi lehetett a célja ezzel? Ha kérdésekre választ kapunk, akkor megfejtődik a számunkra nagyon sok igerész. Mindez nem kell más, mint hogy vegyük a fáradtságot. Olvassuk el az adott bibliai szakasznak a környezetét, olvassuk el azokat az igéket, amelyek körülveszik, és esetleg olvassuk el azokat az ige szakaszokat is, amelyek rámutató jelként a megjegyzések közt találhatók. Nagyon érdekes, mert nem csak Márk, hanem Máté és Lukács is leírja ezt a történetet. Máté evangéliumának 12. részében egészen konkrétan láthatjuk, hogy mi volt a történet elhangzásának az előzménye. Máté evangélium a 12. részéből, 22. verstől ezt olvashatjuk. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Mi derül ki ebből az ige szakaszból? Mit tudunk meg? Ott van a nagyon konkrét élethelyzet, amire Márk csak utal, Máté le is írja, egy vak és néma embert visznek Jézus elé, egy olyan valakit, akit a gonosznak ereje megszállt, gyötört. A korszakban a betegségek egy részét, különösen olyan betegségeket, amelyek nem jártak testi elváltozással, úgy értelmezték, hogy ez a gonosz léleknek munkája. Megszállottaknak tartották az ilyen embereket, és ezért olvashatjuk nagyon gyakran a Szentírásban azt, hogy Jézus betegeket gyógyított, és ezzel párhuzamosan ördögöket űzött. Nem egyszerűen csak betegeket gyógyított, hanem ettől elválasztva van olyan eset, hogy ördögöket űzött ki emberből, és az ördögűzés szintén a beteg teljes gyógyulásához vezetett. Lelki eredetűnek értékeltek betegségeket, és a gonosz erejét fedezték föl az emberi nyomorúság mögött. Jézus meggyógyította ezt az embert, és a farizeusok a csodajelet, amely az Isten országának Jézus személyében történő egyértelmű elérkezésére mutatott rá, a sátán Belzebub erejeként definiálják. Gondoljunk ebbe bele, testvéreim! Jézus az Isten szent lelkét segítségül hívva meggyógyít egy nyomorult embert, mire a farizeusok az ő szabadító munkáját a sátán erejével azonosítják. Nyilvánvalóan isteni csoda történik, és ők az ördög erejéről beszélnek. Mindenek előtt, ahogy Jézus rámutat, nem logikus az érvelés. Hiszen, hogyha ő a sátán erejével győzi le a sátánt, akkor a sátán birodalmában megkezdődött a meghasonlás, ha pedig meghasonlás támad egy birodalomban, tudjuk jól, akkor annak a birodalomnak, annak az országnak vége van. Teljesen logikátlan, hogy a sátán ahhoz adna erőt Jézusnak, hogy ellene törjön, és az ő birodalmát veszélyeztesse. De úgy gondolom, hogy a logikátlanságnál sajnos sokkal többről van szó a farizeusok részéről. A farizeusok részéről olyan fokú ostobasággal és gonoszságból fakadó csőlátással van dolga Jézusnak, mint a földi életében nagyon kevés alkalommal. Sokszor nem értették, sokszor támadtak rá, sokszor fordultak ellene, de úgy gondolom, hogy ami itt történik, ebben a bibliai szakaszban elénk kerül, ez kilóg, kiemelkedik negatív értelemben, még ezen történések sorából is. Ezért hangzanak el szájából az ítéletes mondatok, minden bűn megbocsáttatik, csak a Szentlélek káromlásának bűne nem. Mi lehet ez az ige alapján a Szentlélek káromlása. Mi ez a bűn, amelyre nincs bocsánat? Hogy realizálódik ez ma, ebben a világban, amely körülvesz bennünket? Ugyanúgy, szeretett testvéreim, mint ebben a történetben. Az Isten szent lelke munkálkodik, nyilvánvaló csodákat tesz, és az ember ezt nem, hogy nem látja, de egyenesen más oldal erejeként fogja fel. Nagyon sokan vannak ma is, akik Isten szent lelkének erejét és munkáját próbálják a gyengítés véget a sátán erejével összemosni. Lehet ennek oka rövid vagy hosszú távú gazdasági érdek, politikai érdek, lehet hatalomféltés, lehet egyszerű gonoszság, és sokak számára ez a bűn azért jelenik meg, mert Isten országának eljövetelétől félnek. De hogy juthat el ide az ember? Hogy juthat el ilyen téves ítéletre? Én úgy gondolom, hogy aki ide eljut, hogy a szent lelket káromolja, annak szívében nagyon megáltalkodottnak, nagyon keménynek, nagyon érzéketlennek kell lennie az Isten dolgaival szemben, és az ilyen ember tulajdonképpen, bármennyire is furcsán hangzik, nem Isten által zárattatik ki az örök életből, hanem a szívének keménysége miatt magát zárja ki. Ha kicsit tovább gondoljuk ezt az igerészt, akkor valamire még rájöhetünk a Szentlélek káromlásával kapcsolatban. Biztos ismerjük azt az igerészt, amelyben Jézus azt kérdi tanítványaitól, hogy kinek mondják őt az emberek. Majd közvetlen ezután megkérdezi tanítványait, amikor jönnek a válaszok, és ti kinek mondotok engem. Péter válaszol a kérdésre, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Jézus pedig dicsérte Péternek a felismerését, és ezt mondja Péternek, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked. Történet alapján bátran kijelenthetjük, hogy a Szentlélek által ismerte meg Péter Jézusban az Isten egyszülött fiát. Történet alapján bátran kijelenthetjük, hogy mi is a Szentlélek által ismerhetjük fel Krisztust. Ismerhetjük fel benne Isten fiát, ismerhetjük fel benne a megváltót. A Szentlélek munkálkodik bennünk, és úgy, ahogy a gyermekeinknek a konfirmációs kátéja összefoglalja, a Szentlélek teszi gyümölcsözővé Krisztus váltságát bennem, az egyház közösségében, és szerte ebben az egész világban. Hogyha tehát valaki következetesen Jézus ellen fordul, ha megkeményíti a szívét Jézussal szemben, ha valaki megveti Jézus nevét, Jézus evangéliumát, cselekedeteit, tanítását, megveti a kereszten végbement áldozatot, az hátat fordít nem csak neki, hanem hátat fordít a Jézus Krisztusban megjelent kegyelemnek is. Annak a kegyelemnek, amelyet a Szentlélek tesz gyümölcsözővé bennem. Az ilyen ember szintén saját magát zárja ki a kegyelemből. Mondhatjuk úgy is, bármennyire furcsán hangzik, hogy saját maga fogja okozni a saját elkárhozását. Elgondolkodtam ezen az ígén, és még egy dolog úgy megszólított engem. Érdekes, hogy az emberek, hogyha hallják ezt az ígét, akkor úgy elszörnyülködnek. Jézus, az a Jézus, aki megsimogatta a gyermekeknek a buksiját, az a Jézus, aki a szeretetről beszélt, az a Jézus, aki a boldog mondásokat elénk adja, azt mondja, hogy nincs bocsánat egy bűnre. Hát hogy lehet ilyen valaki? Hogy lehet Jézus ilyen, hogy azt mondja, nem bocsátok meg, nincs bocsánat? Elgondolkodtam azon, hogy ez a rész arról szól az emberek számára, hogy van egy bűn, amelynek a következménye, a büntetése, mindegy, hogy mit tesz utána az ember, a kárhozat. Úgy gondolom, hogy fordítsunk egy picit ezen az igén. Fordítsunk rajta egy picit, hogy örömüzenettel szívünkben mehessünk majd haza, és úgy zárhassuk le a mai istentiszteletünket, és a figyelmeztetésen kívül ezt is vigyünk el, vigyük el magunkkal otthonainkba. ha egy picit fordítunk ezen az ígén, hogy van egy bűn, amely nem bocsáttatik meg, akkor a következő derül ki. Olyan csodálatos, annyira szerető és annyira kegyelmes Istenünk van, aki egyetlen bűn kivételével mindent megbocsát nekünk. Egyetlen olyan bűn van a számtalan bűn közül, amelyre nincs bocsánat. Isten bűnbocsátó kegyelme sokkal nagyobb annál, mint amit mi emberek el tudunk képzelni. Annál pedig még nagyobb szeretett testvéreim, mint amit érdemelnénk. Az ő bűnbocsátó kegyelme nagyobb mindenfajta gonoszságunknál, mindenfajta bűnünknél és minden vétkünknél. Szeretett testvéreim, ez az ige arra bíztat bennünket többek között, hogy elég a csüggedésből, fel a fejjel, az Isten bűnbocsátó kegyelme körülveszi a mi életünket, körülveszi minden napjainkat. A kereszt alatt lerakhatjuk minden bűnünket, minden olyan bűnt, ami nyilvánvaló bűn, és minden olyan bűnt, amely a mi bűnünk, belső dolog, a titkolt bűnöket is. Lerakhatjuk azokat, amelyeket nagyon nagy bűnnek és véteknek érzünk, lerakhatjuk azokat, amelyek szinte összenyomnak bennünket, a földre löknek, oda roskasztanak bennünket, és lerakhatjuk azokat a bűnöket is, amelyeket aprónak érzünk, picinek érzünk, jelentéktelennek tartunk. Emeljük fel a mi fejünket, hiszen ahogy a szép gyülekezet énekben énekelni szoktuk, hogy gyakran úrvacsoraosztásnál, és ahogy énekelni fogjuk majd most is záróénekként, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Emeljük fel fejünket, mert hogyha Isten nem kárhoztat bennünket, akkor mi se kárhoztassuk magunkat. Nagyon sokszor lelki gondozói beszélgetésben megkeresnek emberek, és elmondanak dolgokat, mit tettek, mit vétettek, és aztán elmondják azt sokszor a beszélgetés egy szakaszánál, hogy tudom, hogy az Isten megbocsát, tiszteletes Úr, de én magamnak nem tudok megbocsátani. És ilyenkor mindig felteszem azt a kérdést, hogy miért, ki vagy te? Ki vagy te, aki nagyobbnak gondolod magadat Istennél, aki megbocsátott neked, te pedig képtelen vagy magadnak megbocsátani. Mennyi életnek a tragédiája, szeretett testvéreim, hogy az Isten megbocsát, és én képtelen vagyok arra, hogy megbocsássak magamnak. Talán ismerős számunkra a Misszió című világhíres film. Nagyon jó szereposztásban Robert De Niro játssza a főszerepet. Zsoldos katonaként kezdi a filmet. Zsoldos katonaként egy részeg éjszaka után meggyilkolja a saját testvérét indulatból, és amikor kiózanodik, akkor eljut a tudatáig az, hogy mit tett, és elmegy, megkeresi a katolikus egyházat, ami akkor ott azon a területen az egyedüli egyház volt, és beáll vezekelni. Elkezd vezekelni, eltelnek évek, és pap lesz belőle, és misszióba küldik ki az indiánok közé, és azért, hogy ő emlékezzen mindig a szörnyű bűnre, amit tett, ezért egy hálóba rozsdás fegyvereket gyűjt össze, és ezt a hálót maga után húzza, vonja, úgy megy mindenfelé. És egy alkalommal másznak föl, szinte függőleges vízesésnél, és az a rengeteg fegyver húzza lefelé, rántja lefelé a földre, a szakadék mélye felé ezt az embert, és odalép a vezetőjük, és egy késsel levágja ezt a terhet. A teher lehullik róla, ez az ember kétségbe esetten neki támad a vezetőnek, hogy hogy gondolja, ő vezekelni akar, és annyit mond neki a vezetője a missziónak, ha az Isten megbocsátott, akkor itt az idő, te is megbocsáss magadnak. Szeretett testvéreim, ha az Isten megbocsátott neked, mégpedig tudhatod jól, ezen ige által, hogy egyetlen bűn kivételével mindent megbocsát neked, mindent megbocsát nekem, mindent megbocsát nekünk, keresztény gyülekezetnek, akkor mi sem kárhoztathatjuk magunkat. Hogyha ő megbocsát, akkor egyetlen feladatunk van csupán, éljünk ezzel a kegyelemmel. Éljünk a kegyelemmel, ne pedig visszaéljünk vele. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked a te drága szent ígédet, amely által, amelyen keresztül te tükröt tartottál elénk. Megköszönjük, hogy a te ígédnek tükrébe beletekintve megláthattuk a mi lelki arcunkat, ábrázatunkat, és ott pontosan láttuk azt, hogy kik vagyunk, és hol tart éppen most, ezekben a percekben, ezekben a napokban a mi életünk. Köszönjük neked, hogyha azt láthattuk, hogy rendben van a mi lelki orcánk, és megköszönjük azt is, hogyha rámutattál most valamire a mi életünkben, amin változtatnunk kell. Te ismersz bennünket, te tudod, hogy kik vagyunk valójában, és köszönjük, hogy felajánlottad újra és újra a kegyelem lehetőségét, felajánlottad azt, hogy bűneinket, vétkeinket eléd vigyük, őszinte szívvel megállva előtted, és megígérted számunkra, hogy te bocsánatot adsz számunkra. Könyörgünk, óvd meg bennünket attól, hogy a Szentlélek káromlásában vétkesnek találtassunk, és könyörgünk hozzád azokért az emberekért, akik környezetünkben élnek, akik megkeményítették szívüket, akik nem akarják vagy nem tudják felismerni Jézusban az Isten fiát, az egyszülöttet, a megváltót. Könyörgünk értük, hogy az ő szívüknek kemény páncélzatát törd össze a te ígéddel. Könyörgünk értük, jussanak el a te szent fiad ismeretére, és így ők is megmeneküljenek a kárhozattól. Könyörgünk, áld meg ezt a gyülekezetet. Könyörgünk most azokért, a testvérekért, akiknek a szívében gyászfájdalma van. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik beteg ágyhoz köttettek. Könyörgünk azokért, akik lélekben most itt vannak, de testük erőtelen és fogságban tartja őket. Könyörgünk hozzád azokért, akik megérdemelt pihenésüket, nyaralásukat töltik. Ne feledkezzenek el a pihenés és nyaralás közepette sem arról, hogy nem csak a testnek van szüksége a felüdülésre, hanem a léleknek is, pihentessék meg lelküket, te benned, ó Urunk. Könyörgünk, te légy ennek a közösségnek őrizője, oltalmazója, te légy a pásztor, aki vigyáz az ő nyájára. Jézusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk együtt és fennhangon annak az imádságnak a szavaival, amelyre az Úr Jézus Krisztus tanított meg bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen, és maradjon most és örökkön örökké mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket. Keressük meg záróénekünket, a 467. dicséretünket. A 467. éneket énekeljük majd mindegyik versével. és bocsánatot kérek a gyülekezettől, de az éneklés alatt én el fogok menni, mert 10 órától a Calvin téren fogok szolgálni. A gyülekezet életére Isten gazdag áldását kérem. A 467. éneket énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.